Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 25. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 25. Zsoltárunkat keressük ki tehát, és a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 25. Zsoltárunk első verse, szívemet hozzád emelem. Testvérek, folytassuk ének szóval Istenünk dicséretét. A megkezdett 25. Zsoltárunknak a második és a harmadik verseit énekeljük. Figyeljünk oda a bennünket tanácsoló, vigasztaló szövegére. 25. Zsoltárunk második és harmadik versét énekeljük. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem, te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem. a mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, folytatva Pál apostol életéről való sorozatunkat. A soron következő kicsiny történetet olvasom az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 28. fejezeténél járunk már. A 7. verstől a 10. versig olvasom, tehát az igehely, az apostolok cselekedetei, 28. rész, a 7. verstől a 10. versig olvasom. Éppen hajótörést szenvedtek Pálék Málta szigetén, és ott történik ez a hajótörés után. Azon a környéken volt a sziget előjárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötrődve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Ezután az eset után a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és meggyógyult. Tiszteletük számos jelével halmoztak el minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igének olvasását, hallgatását, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, jeltek imádkozzunk. Szeretnénk úgy tenni, Urunk, ahogy a Zsoltárban énekeltük, hogy szívünket hozzád emeljük. És megvallani, hogy egyedül benned bízunk. Sok mindenben reménykedett már a mi szívünk ennek a világnak dolgaiban, de mindig csalódnunk kellett. Ez a világ nem tud megtartani, mi magunk sem tudjuk magunkat megtartani. A legjobb, amit tehetünk, hogy hozzád tartozunk, hozzád menekülünk, téged hívunk segítségül, és benned bízunk életünk minden dolgában. Szeretnénk, Urunk, kérni téged, hogy utaidra taníts bennünket. Ösvényeidet ismertesd meg velünk. Taníts, Urunk, azon az ösvényen járni, ami az életbe visz. Add, hogy ezen a földi vándorúton megértse a mi szívünk, hogy csak Jézus Krisztus evangéliuma vihet be minket az örök országodba. Ez az egyetlen esélyünk, reménységünk, örömünk és boldogságunk. A Krisztushoz tartozik a mi életünk. Köszönjük, hogy keresel minket. És aki téged keres, azt megajándékozott élő hittel, kegyelemmel, békességgel. Köszönjük, Urunk, hogy csodálatos veled szövetségbe lenni, és veled járni itt a földi vándorúton. És köszönjük, hogy aki a tied, annak örök élete van. Dicsőség legyen ezért neked, Istenünk. Szeretnénk eléd hozni a gyászoló szívű testvéreinket, akik elbúcsúztatták szeretett családtagjukat ezen a héten. Könyörülj az ő fájdalmukon, te látod szívük bánatát, keserűségét, panaszát, te tartod számon még könnyeiket is. Hajolj le ő hozzájuk szeretetet hatalmával. Hajolj le hozzájuk vigasztalásod csodálatos voltával. Irányítsd az ő szívüket, az ő szemeiket és hitüket arra a csodára, amelyet a feltámadásban és az örök életben ígérsz nekünk. Töltsd meg az ő szívüket a reménységgel, a hit ajándékával, és töltsd meg őket békességgel, hogy a te akaratodat elfogadva tudjanak gyászolni, rád nézve, hitük pedig benned reménykedjen. Öleld át őket, és légy velük örökre vigaszoddal. Köszönjük, Urunk, hogy ugyanígy bízhatjuk rád a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, a mélységben járókat, kórházban levő testvéreket. Légy gyógyítójuk, légy erejük, légy vigaszuk, és légy támaszuk. Köszönünk, Urunk, mindent neked. Az örömeket, köszönjük a mélységet is, amelyben formálsz és tanítasz. Köszönjük életünk minden dolgát. Eléd hozzuk azt a házaspárt és a családját, akik hálaadással állnak ma meg te előtted, hiszen 50 éves házassági évfordulóért adhatnak hálát neked. Köszönjük az együtt töltött esztendőket, a nekik adatott időt, örömet, minden lelki javadat, amellyel megáldottad őket. Áld meg az ő szívüket, családjukat, és viseld továbbra is gondjukat. Hordoz valamennyiünket, Istenünk. Hadd legyen előtted a mi szívünk, annak minden kérése, öröme, bánata, hálája, de hatozzuk eléd kéréseinket, kérdéseinket, kétségeinket is, mindent, ami mi bennünk van. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lehajolsz hozzánk, megvigasztalsz, kegyelmeddel megajándékozol. Légy áldott örökké. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig a 344-es énekünket keressük ki, annak pedig a második versét énekeljük. 344-es énekünket keressük ki. Jézus Krisztus golgotai győzelméről szól ez az ének, az ő szenvedéséről, amely által mi a mennybe mehetünk. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, mondja az ige, az ő sebei által gyógyulunk meg. 344-es énekünk második versét énekeljük tehát. Átverve szeggel tagjai, és kinyújtva szent karjai. Bizonyságtételem alapígéje írva található a példabeszédek könyvében. A példabeszédek könyvének a 24. fejezetéből olvasom a 10. verstől a 12-es versig terjedő igerészt. Példabeszédek 24-es fejezete, a 10. verstől a 12-es versig olvasom. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Mentsd meg azokat, akiket halára visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztő helyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer. Ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, különös pontjához érünk a Pál apostol életét figyelemmel kísérő sorozatunknak. Vannak élethelyzetek, amelyekben egészen különösen kell viselkednünk, ami nem az emberi logika szerinti viselkedés lenne. Egy ilyen élethelyzet az, amikor mi vagyunk gyengességben, mi vagyunk nyomorúságban, amikor nekünk van szükségünk szabadításra, segítségre, amikor az embernek minden porcikája segítségért kiált, hogy Uram, bennünket segíts, hozzánk hajolj le. És egy olyan helyzet adódik, hogy nekünk kell másokon segíteni. Nekünk kell másokhoz lehajolni, neked kell szolgálni, aki még nem kaptál szabadítást, más életéért, hogy az ő életébe láthatóan el fog jönni a szabadítás. Lehet, hogy éppen téged használ Isten ebben. Pál életében egy ilyen helyzet adódik. Bizony ilyenkor nehezen indul meg az embernek a lába, a szíve, amikor a saját problémánkkal vagyunk tele ilyenkor, nem nagyon szokott lenni szemünk a más problémájára, ilyenkor nehezen tudunk másért lehajolni, megindulni, más életet szolgálni, amikor a mi életünk is kiáltva kiált szabadításért, segítségért. Nézzük a mai történetet. Ott hagytuk abba a sorozatunkat, hogy hatalmas vihar, 14 napig tartó rettenetes vihar után hajótörést szenvednek a földközi tengeren Pál apostol és kísérői. Őt ugye római katonák viszik fogolyként Rómába, mert bírósági fellebbezést nyújtott be. Több évi igazságtalan börtön év után mennek Rómába, hogy a legfelsőbb bíróság, ugye az maga a császár volt, ítélkezzen ő felette. Eközben történik a hajótörés. Olvastuk a múltkor azt, hogy a katonák a hajótörés pillanatában le akarták ölni a foglyokat, hogy senki nem menekülhessen el. Nem tudták még akkor, hogy ez egy sziget, és onnan nem lehet elmenekülni. Szüntelen a halál torkában látjuk az apostolt. Láttuk azt is a múlt vasárnap, hogy miközben kiér a szárazföldre, és tüzet gyújt a rőzséből, megmarja egy mérges kígyó halálos marással, de Isten csodát tesz vele, és nem hal bele a kígyómarásba. És innen következik a mostani kis történetünk, hogy ez az apostol, aki annyi terhet hordoz, annyi igazságtalanság történik vele, annyi tragédia, baj, nyomorúság, ott van Málta szigetén, fogolyként, hajótöröttként, és akik vendégül látják, azok felé elkezd szolgálni. A sziget előjárójának a házában 3 napig vendégeskedik Pál, és eközben Publiusnak, az előjárónak az édesapja rettenetes betegségbe esik, vérhas gyötri, hát ebbe bele lehetne halni, de Pál apostol imádkozik érte, meggyógyítja Isten ereje által. Aztán a többi szigetlakó is megy oda hozzá, és akik oda mennek hozzá, mind az Isten kegyelme által meggyógyulnak. Különös helyzet. Pál élete igényelne segítséget, Pálnak az élete igényelne vigaszt, erőt, törődést, szabadítást, de ez az apostol nem a saját gondjával van tele, hanem megindul és szolgál a kapott kegyelemmel, a kapott áldással mások felé. Hát nézzük, testvérek, a mai történetnek az üzeneteit. Az első pont, amit meg kell fogalmaznunk, hogy meg kell tanulnod kezelni a saját nyomorúságodat. Pál megtanulta ezt, kezelni a saját nyomorúságát. Meg kell tanulnunk nekünk is ezt. Évek, amíg az apostol is megtanulta, ezt nem máról holnapra tanulja meg az ember, de Istennel járva, Isten szín előtt élve, erre Isten kegyelme megtanít. Gondoljatok bele, hogy az apostol éveket töltött ártatlanul börtönben. Ennek megvan a lelki terhe, hogyha elbánnak veled, rácsok mögé zárnak igazságtalanul, akkor naponta hordoznod kell a veled történő igazságtalanság terhét. Ez sokakat megemészt, akiket a régi időkben is igazságtalanul bebörtönöztek, volt, aki teljesen fölemésztett ez az igazságtalanság, és belepusztult testileg, lelkileg abba, hogy ő vele elbántak. És Pál, aki éveket tölt börtönben ártatlanul, akit hurcolnak fogolyként hajóval Rómába, meg annyi viszontagságon megy keresztül, megtanulja hordozni, kezelni a saját nyomorúságát. Láttuk az ő életéből eddig is, hogy ő nem lázad. Nem az a típus, aki rázza az öklét az Isten felé, hogy történhet ez mind vele. Nem lázad, nem engedi, hogy a lelke a saját fájdalmával legyen csak eltelve, hanem van hely a szívében másfelé. Neked is meg kell tanulnod kezelni a saját nyomorúságodat. A második pontunk hasonlatos ehhez az elsőhöz, meg kell tanulnod hordoznod a terhedet. Meg kell tanulnod hordoznod a terhedet. Itt ebben a földi életben mindannyian terhet hordozunk. És ennek megvan az Istentől rendelt célja. A hajó és a tengeren megrakodva a legstabilabb. Üresen egy hajó sokkal veszélyesebb a viharban, sokkal nagyobb veszélynek van kitéve. De ismerjük a történetet mindannyian, hogy Afrikában figyelték meg a misszionáriusok, hogy a benszülöttek a sebes sodrású folyókon úgy mennek át, hogy nagy köveket vesznek föl, fölteszik a fejük tetejére, és úgy gyalogosan, hogy átmennek a sebes sodrású folyón. Volt egy misszionárius, leírta, hogy hát először bolondnak nézte ezeket a benszülötteket, hogy minek cipelgetik azokat a köveket. Megpróbált átkelni kő nélkül a folyón, majdnem elvitte a víz. Aztán mondta, hogy nem ők a bolondok, én vagyok a bolond. Hát a teher azért van, hogy megtartson. Teher nélkül elsodródunk a folyóban is, az életnek a sodrásában is. Meg kell tanulnod hordoznod a terhedet. Isten kimér ránk bizonyos terhet. Ezt meg kell tanulni hordozni. Javunkra van ez a teher. Megtart az elsodortatástól. Ha nem lenne teher, már nem lennél. Egyszer egy zsidó ember kérdezte a rabbiát, hogy rabbi, hogy olyan nehéz zsidónak lenni, hogy ennyit szenvedett a mi népünk. Tudjátok, mit mondott neki a rabbi? Fiam, ha nem lenne nehéz, már elvesztünk volna. A nehézség, a teher, az olyan, mint a hajónak a tőkesúlya. Megőriz a viharos hullámzó tengeren. De ismeritek azt a történetet is, amikor a keresztény ember azt álmodja, hogy keresztet hordoz ugye a hátán, és bekopog Isten házába, és mondja, hogy Uram, szeretném, hogyha az én keresztemet, ez nekem nagyon nehéz, kisebbre cserélnéd. És az álomban bevezeti ezt a hívő embert Isten egy hatalmas raktárba, ahol csak keresztek vannak. Kicsi, nagy, közepes, hatalmas, és le is teszi emberünk a keresztet a fal mellé, és elkezd válogatni, órák hosszat nézegeti, melyik legyen, és amikor kiválaszt egyet, Uram, ezt választom. Gyermekem, hát ez volt az, amit letettél, ez a saját kereszted. Milyen különös dolog. Isten kimér ránk egy terhet, azt hordozni kell. Az ellen nem jó lázadni. Pál is megtanulja hordozni a maga terhét, életed folyamán neked is meg kell tanulnod, hordoznod a terheidet. Pált nem bénította meg a teher. Nagyon sok ember van, aki, hogyha megterhelve van, őt megbénítja ez. Pált nem teszi barátságtalanná, és idegessé, ingerlékenyé a terhe. Rengeteg ember van, aki, hogyha teher alatt van, akkor hihetetlenül ingerlékeny, dühös, ideges, türelmetlen, barátságtalan lesz az emberekkel. Pál nem lett ilyen, pedig nagyobb terhet hordozott, mint mi. Megtanulta a terhet hordozni, és megtanulta a teherrel együtt élni. A harmadik pontunk, meg kell tanulnod teher alatt szolgálni. Ez se könnyű dolog, de ha Istent kérjük, ő segít, és megtanulhatjuk. Meg kell tanulnod a teher alatt szolgálni. Nem azért adja Isten a terhet, hogy megbénítson, hogy a te életed akkor ott megrekedjen, hanem azért adja, hogy előbbre vigyen, megtartson, és meg kell tanulnia a hívő embernek a teher alatt szolgálni. 1572-ben, tudjátok, a hugenották kiirtásakor a francia reformátusokat ott írtották ki, feljegyeztek egy történetet, hogy miközben egy katona üldözött egy hugenotta lelkipásztort, az ugye átúszott egy folyón, a katona utána meg akarja ölni ez a katona a lelkipásztort, és a túlsó partról észreveszi a katona, hogy a lelkipásztor, hogy a katona fuldoklik. Visszament a folyóba, és kimentette az őt üldöző, őt megölni akaró fuldokló katonát. Kihúzta a partra, aztán menekült tovább. Meg kell tanulni a teher alatt szolgálni. A Bibliában is van erre példa. Ábrám, akinek a felesége meddő, de megígéretett neki, hogy ami Sárától származik, azt nevezik majd magodnak. Tud imádkozni Abimelek királyért és a családjáért, az ottani meddő asszonyokért, még akkor, amikor az ő imádságára még nem kapott szabadítást. Neki még ott a teher, de tud szolgálni azok felé, akiknek ugyanaz a gondjuk, és előbb kapnak szabadulást, mint ő. Vajon megtanultunk-e szolgálni a terhünk alatt? Le tudsz-e hajolni olyan emberekhez, akiknek esetleg ugyanaz a gondja, mint neked, és szemlátomást ő előbb kap rá szabadítást, segítséget, mint te. Aztán a negyedik pontunk, nézzétek Pált, fogoly, katonák őrzik. Megy Rómába, hogy bizonyságot tegyen, és Isten kijelentette már neki, hogy ott ő majd vértanú halált fog halni. Tudja, mi vár rá. És nem zuhan össze a terhek alatt. Nem zárkózik be, hogy akkor hagyjatok békén, mert nekem megvan a magam baja. Nézzétek meg, hogyan viselkedik Málta szigetén, nyomorúságban, friss hajótöröttként, viszontagságokon keresztül menve. Szolgál, Publius apját meggyógyítja. Hirdeti annak a kegyelmét, akitől ő is kapta a kegyelmet. És a szigetlakók, akik mennek hozzá nyomorúságukkal, azokat mind Jézushoz igyekszik vezetni. A kapott áldást nem megtartja, hanem továbbadja. Vajon mi tovább tudjuk adni a kapott áldást? Pálban a máltaiak egy csodálatos áldást kaptak. Vajon bennünk kit kapnak a mellettünk élők? Kit kapnak a városunkban lakók? A kollégáid, az ismerőseid? Különös igét hoztam a mai páli történet mellé, és hallgassuk meg még egyszer az eddigi üzenet fényében, amit a példabeszélek 24-esben olvastunk. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd, mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztő helyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki a lelkedet őrzi, ismer, ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Nagyon különleges ige ez a példabeszédek könyvéből, és ugyanerről beszél, ugyanerről tanít, mint a mai páli történet, ahova értünk a sorozatban. Ez az igerész arra szeretné irányítani a mi figyelmünket, a mi szívünket, hogy ha te vagy nyomorúságban, ha te vagy gyenge, ha neked kiállt minden porcikát szabadításért, hogy Uram, most én vagyok bajban, hozzám hajolj le, akkor tanulj meg avval, ne csak a saját problémáddal foglalkozz, kezdj el foglalkozni másfelé. Szolgálni másfelé, lehajolni máshoz, szolgálni azokhoz, akiknek szintén van hatalmas gondjuk. Amikor a Biblia ilyen tér, hogy mentsd meg azokat, akiket a vesztőhelyre hurcolnak, itt ezt nem szó szerint kell érteni, nem a kivégzettekhez, meg a kivégzendőkhöz kell menni, hanem akik a halál útján járnak. Kétféle ember van ezen a világon. Aki már befogadta Krisztust, és ezáltal az élet útján jár, hitben jár, és Istenhez tartozik az élete, és a többi, aki megszületett, felnőtt, de még nem hallotta meg a Jézus evangéliumát, nem kezdett el hinni benne, nem ragadta meg hittel az örök élet igéjét, a hitnek az útját, mert Ádám Évában mind elvesztünk, elszakadtunk Istentől. Istentől elszakadva érkezünk meg erre a világra. És itt elkezdődik az életünk. Gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor, aztán az időskor, és Isten keres bennünket. Hangzik Jézus evangéliuma. Úgy szerette ezt a világot Isten, hogy egyszülött fiát adta élette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És életünk folyása idején ezt meg kell hallanunk a szívünkkel. És aki ezt meghallja, hogy az Isten szeretett engem, Jézus nagypénteken az én bűneimért előre megbűnhődött, kifizette az én adósságomat az Isten igazsága felé, akkor én ezt elhiszem, elfogadom. Ez az ember válik Krisztuséva. Ő fog az élet útján járni. Aki még nem jutott el idáig, hogy az Isten evangéliumát komolyan vegye, szívével befogadja, az még abban az állapotban van, amit itt a példabeszédek könyve úgymond, mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Igen, a halál útja. Ahol nincs hit, ott a halál útján járnak az emberek. Akkor is, hogyha minden jól megy az életükben, ha látszatra egészségesek, boldogok, mindenük megvan, az a halál útja, mert nem Krisztusban vannak. Na azt mondja az ige, hogy ha te gyenge vagy, ha te nyomorúságban vagy, ha Isten téged terhelt meg, fordulj azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust. Szolgálj azok felé, akik még a halál útján járnak, mert még nem hallottak Jézus evangéliumáról, vagy ha hallottak, még nem fogadták be, nem kezdték el komolyan venni. Még nem értették meg, hogy az Isten fia őértük szolgált a Golgotai kereszten. És folytatja a példabeszédek könyve, hogyha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, Isten ismeri a szívünket, a vesénket, belénk lát, tudja, hogy tudunk róla. Tudja, hogy mind tudunk róla, hogy rengeteg ember jár olyan úton, amely nem tetszik Istennek. Rengeteg ember jár olyan úton, amelyet a Biblia a halál útjának hív, a széles útnak. Jézus azt mondja, hogy sokan vannak a széles úton, akik azon járnak, és azok elvesznek, azon el kell menni, a keskeny útra át kell váltani, egy utat kell váltani, bemenni a szoros kapun, a keskeny útra, amely az életbe visz. Ez történik meg, amikor az ember a lelkével fordul az Isten felé. Szolgálj azoknak, akik a széles úton járnak. Istennek örömet telt abban, hogy megmentsen téged, hogy te halld az evangéliumot. Ha kaptál áldást, ha kaptál hitet, beszélj róla másoknak, hogy mások is megtalálják a hit útját, az áldás útját. Isten azért mentett meg téged, mert örömét lelte a te megmentésedben. Lehet te is örömödet abban, hogy azok felé, akik még nem hisznek, vagy nem ismerik Krisztust, szolgálsz szeretettel, bizonságtétellel. Jézus Krisztusnak a földi életében, hogyha megnézzük a mai üzenetnek a dolgait, akkor csodálatosan kitűnik, hogy Krisztus ugyanígy szolgált kínok között, szenvedése között, terhek alatt, szolgált mások felé. Ha elolvasuk az evangéliumokat, akkor rengetegszer kitűnik, hogy nagyon sokszor Jézust nem értették meg, még a tanítványai is. Beszélt valamiről, és ők kiderül a kérdésből, a feltett kérdés, hogy totál nem értik, hogy mit tanít Jézus. És Jézus, akit olyan sokan nem értettek meg, hihetetlenül szolgált a meg nem értettek felé, lehajolt azokhoz, akiket senki nem hallgatott meg, akiknek a szavára soha senki nem figyelt. A kereszten azt mondja Jézus, hogy szomjazom. Nem csak a teste szomjazott a kereszten. Földi élete ideje alatt szomjazott a lelke is, arra, hogy minél több embert megmentsen. És ő, akit szomjúhozni hagytunk, mi emberek, őneki gondja volt arra, hogy te és én ihassunk az örök élet forrásából. Milyen kellsen a hit? Milyen kellsen az örök élet? A bűnbocsánat a tiéd lehessen. Ő szomjazott, de neked az élet forrását adja, ha hiszel benne. Amikor a Golgotai kereszten rettenetes kínokat élt át, haláltusáját vívta, mi el sem tudjuk képzelni azt a szenvedést, amit ő, az Isten fia szenvedett érettünk. Mindannyiunk bűnének az ítéletét is magára vette. Ő nem avval a szenvedéssel volt ott, mint az egyik vagy a másik lator, vagy azok, akiket ugyanígy öltek meg a rómaiak. Ő az Isten bűn ellen való haragját hordozta el, mi miattunk. Plusz még a testi fájdalom, a kivégzés dolgai, amit minden keresztre feszített, átélt. Jézus Krisztusnak a szenvedése kibeszélhetetlenül hatalmasabb volt minden emberi szenvedésnél. És amikor az ő a szenvedését, a haláltusáját vívta, volt arra gondja, hogy bevezessen egy rablógyilkos latort a mennybe, tudott szolgálni a haláltusája alatt is másoknak. Imádkozott a gyilkosaiért. Feljegyezték, hogy imádkozott a kereszten, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Volt gondja a mi üdvösségünkre. Jézus is így tanított, ahogy a Bibliában van. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd, ments meg azokat, akiket halálra visznek. És ne fordulj el azoktól, akiket a vesztő helyre hurcolnak. Szolgálj értük. Ne engedd, hogy a te nyomorúságod legyőzzön téged, a terhed elpusztítson, vagy összeomoljék a te életed. fordulj mások felé, és így kivirágzik a te életed is. Meggyógyul a te lelked is, és eljön életedbe Jézus szabadítása. A mai záró történet, gyülekezetben megtért egy dadogó fiú. De nagyon erősen dadogott ez a fiú. Egy szót nem tudott éppen kimondani, csak nagyon hosszú ideig, de Jézusé lett az ő élete, és ő benne az volt, hogy Krisztushoz kell vezetni másokat. Kaptam kegyelmet, azt meg kell osszam másokkal, hogy más is megismerje, hogy van Jézusban bűnbocsánat. Van benne örök élet, ha megtalálod, ez mind a tied. A gyülekezet tagjai sokan úgy gondolták, hogy hát kedves srác ez a kis dadogó fiú, aki itt van a gyülekezetünkben, de hát ő nem egy ember halász. Ugye Péternek mondja Jézus, hogy ember halász leszel Péter, és ott hagyta ugye az igazi halászhálót, és embereket gyűjtött Istennek, Péter az apostol. Na de egy dadogó fiú, hát ő hogy ember halász, hát el se tudja mondani épkézláb nyelven a Jézusról való bizonyságtételt. Sokan így gondolták abban a gyülekezetben, és meglepődtek, amikor ez a fiú időről időre hozott másokat a gyülekezetben, sőt, nagyon úgy tűnt, hogy hát, mint hogyha ő hozná a legtöbb új embert a gyülekezetbe, akik hitre jutnak, és oda mentek hozzá többen, hogy figyelj, mondd már el, hogy csinálod? Hát ne haragudj, megérte rád, de annyira dadogsz, hogy el se tudod mondani a Jézus bizonságtételét, hogy csinálod, hogy embereket hozol a gyülekezetbe, akik megismeri Krisztust, hitre jutnak. Aztán elmondta ez a fiú, hát dadogva nem úgy, mint én. Elmondta nekik dadogva, hogy a Biblia nem dadog. És ő nem tud beszélni, de aki zseppénzéből mindig Bibliákat vett, azt adta a barátainak, az ismerőseinek, és a Biblia beszélt ő helyette. Azok az emberek elkezdték olvasni az Új Szövetséget, és Isten ígéje utat tört a szívükbe. Eljöttek a gyülekezetbe, hitre jutottak. Egy dadogó fiú, aki nyomorúságában, terhei alatt megtanult szolgálni. Pál is így tett. Jézus is erre hagyott példát. Nekünk is így kell tenni. Adjon az Úr erőt ehhez, meg bölcsességet. A terheinket elfogadjuk, megtanuljunk vele élni, hordozni, és tudjunk teher alatt szolgálni. Amen. Énekszóval feleljünk az ige hirdetésére, testvérek. A 344-es énekünknek a 4. versét énekeljük most. 344-es énekünket keressük ki ismét az énekes könyvünkből, és a 4. versét énekeljük. 344-es énekünk 4. verse így kezdődik. Légy áldott oltás, áldozat, mellyel Krisztusunk áldozott. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hadd valljuk meg neked, Urunk, hogy különös dologra tanít ma az ige. Amikor nekünk van nyomorúságunk, amikor a mi szívünknek fáj nagyon, bizony nem szokott eszünkbe jutni, hogy mi hajoljunk le azokhoz, akiknek szintén valami lelkükben fáj. Nem így szoktunk gondolkodni. De köszönjük, Urunk, hogy te felnyitod a mi szemeinket, hogy A Krisztusi út ez. Jézus Krisztus is így cselekedett. Ő szolgált akkor, amikor kínozták, amikor őt nem értették meg, amikor őt bántották, amikor őt elutasították, ő akkor is kinyitotta a szívét, szeretetét mindenki felé. Köszönjük, Urunk, hogy Pál életéből is ezt tanulhatjuk ma, hogy amikor nyomorúságban vagyunk, és bennünket ér sérelem, igazságtalanság, akkor is megtanulhatunk mások felé szolgálni, másoknak vinni az áldást, amit mi kaptunk, a Jézusban való örömhírt, a hit ajándékát bizonságtétellel továbbadni. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem csak tanítod ezt, hanem erőt is adsz hozzá. Szeretnénk valóban tőled kérni ehhez erőt. Tőled kérni áldást, hogy igazítsd rá mi lábunkat a hit útjára. Adj nekünk lelki szemet és lelki látást, meglátni azokat az életeket a környezetünkben, akik még a széles úton járnak. És indíts bennünket arra, hogy szeretettel szolgáljunk feléjük, hát ha ők egyszer majd a keskeny úton fognak járni. Taníts erre, Urunk, bennünket. Köszönjük, hogy eléd hozhatunk minden terhet, bánatot, nyomorúságot, amely alatt a mi életünk van. Kérünk téged, hogy taníts bennünket a terheinket hordozni, azokat a te kezedből venni, ahogy Pál is tette. Köszönjük neked, Urunk, hogy nagyon szeretsz minket, és örökkévaló szereteted által méred ki mindannyiunkra a hordozandó terhet. Ne haragudj, amikor lázadoztunk ellene. Köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád a mélységből, mert meghallod és velünk vagy. Köszönjük, hogy ima meghallgató Istenünk vagy, és szabadító Urunk. Kérünk téged így a gyászoló szívű családért, az ő fájdalmukért, az ő mélységükért. Vedd őket körbe örökkévaló szereteteddel. Mennyei vigasztalással vigasztald őket. Hordozd őket a te tenyereden, és add, hogy a tőled jövő mennyei javak, a békesség, a hit, a reménység betöltse az ő szívüket. Légy gyógyítója betegjeinknek, Urunk, és könyörülj a szenvedőkön, könyörülj minden hozzád kiáltón. Áld meg a hálaadó családot, akik az 50 év együtt töltött esztendőért elhozták ma hálájukat, szívüket te eléd. Légy velük, Urunk, és add, hogy az ő családtagjaik is szívük hálájával köszönjék meg neked a sok-sok ajándékba kapott évet, szüleiket, nagyszüleiket. Áld meg valamennyiünket, Urunk, hogy Jézus Krisztus evangéliumát szemléljük, hittel megragadva, és életünk legyen, ami megváltunk által. Amen. A csendes percben mindenki a szíve, imáját, fohászát vigye oda bátran bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 264-es dicséret első három verse, utána pedig majd a himnuszt énekeljük fennállva. 264-es énekünknek, tehát az első három versét énekeljük záró énekünként, utána pedig majd a himnuszt fennállva a kivonulás előtt. 264-es énekünk első három versét, így kezdődik: Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát.